Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt években a béke kérdése újra a nemzetközi politika középpontjába került. Az orosz-ukrán háború, a Közel-Kelet eszkalálódó konfliktusai és a nagyhatalmi rivalizálás felerősödése mind-mind arra kényszerítenek bennünket, hogy újra gondoljuk, mit is jelent ma a béke, és kik lehetnek annak hiteles közvetítői. Ebben a világban különös szereplő a Szentszék. Nincs hadserege, nincs klasszikus értelemben vett gazdasági ereje, mégis jelen van a legfontosabb diplomáciai tárgyalások horizontján. Erkölcsi tekintélye, globális kapcsolatrendszere és sajátos küldetéstudata révén olyan térben mozog, ahol a politikai racionalitás és a teológiai gondolkodás találkozik. Nem először. A kubai rakétaválság idején 23. János pápa békefelhívása is hozzájárult ahhoz, hogy a világ elkerülje a nukleáris katasztrófát. De vajon ma, a 21. század geopolitikai realitásai között mennyire hatékony ez a fajta csendes diplomácia? A Szentszék békeközvetítő tevékenysége egyszerre tekinthető spirituális küldetésnek és klasszikus diplomáciának, de éppen ez a kettősség adja erejét és a korlátait is. Miközben nincs közvetlen hatalmi érdeke, kérdés, hogy mennyire tud érvényesülni egy olyan nemzetközi rendszerben, ahol továbbra is a katonai és a gazdasági erő dominál. Mit jelent ma a béke a Pátszemin téri szellemében? Van-e még mozgástere az egyháznak, hogy ne csupán megszólaljon, hanem valódi változásokat is előidézzen? És milyen szerepet vállalhat ebben a jelenlegi egyházfő, 14. Leó pápa, aki önmagát a béke küldöttjeként határozza meg? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Gégény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke, katolikus teológus a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Az orosz-ukrán háború kitörése óta nagyon sokat beszéltünk békéről, Donald Trump beiktatása óta meg még nagyobb lett a fókusz, most itt az iráni háború, amelyet Donald Trump nem tud csak úgy félbehagyni. Hogyan kell szemlélnünk a Szentszéknek a béke diplomáciáját? Inkább teológiai küldetésnek, vagy klasszikus értelemben vett diplomáciai tevékenységnek? És nem lehet megemlíteni egy ilyen kérdésnél az 1962-es történetet, amikor a világ a nukleáris háború szélén állt, októberben pedig 23. János pápa békefelhívását Kennedy és Ruscsov elfogadták.
Nagyon köszönöm ezt a legutóbbi megjegyzést, mert bár valóban vannak aktuális sebek a világ társadalmán, talán fogalmazhatnánk így, az aktuális háborúskodások, amiket ön felsorolt, de ezeken túlmenően is, jelen időben is sokkal több helyen forrong a világ, és ha egy történelmi perspektívát nézünk, akkor úgy tűnik, és ez az első válaszom a feltett kérdésre, úgy tűnik, hogy a mindenkori emberi közösség mindig benne van a háborúskodás, az egymás ellenfordulás potencialitása, ezért ugye én most katolikus oldalról a katolikus egyház tanítását képviselve mondom azt, hogy a katolikus egyháznak mindig küldetése az, hogy mint ahhoz, hogy jelen legyen a társadalomban, hogy ezekre a háborúkra reflektáljon. És ez nem egyszerűen egy teológiai küldetés abban a szempontból, hogy természetesen az a meghívásunk Jézus Krisztustól, hogy békességszerzők legyünk, hanem amióta legalábbis a Vatikán egy világpolitikai tényező, azóta igenis a mindenkori pápának és a mindenkori szentszéki diplomáciának van egy olyan szociális küldetése, hogy próbálja a diplomácia eszközeivel is, avagy a szava felemelésével, avagy mondhatnánk ezt ilyen kicsit furcsa megfogalmazással, hogy a soft power lehetőségeivel előmozdítani azt, hogy véget érjen a vérontás, véget érjenek a konfliktusok, és ahogy mondjuk éppen néhány nappal ezelőtt, tehát március 31-én fogalmazta meg ezt egy újságírói kérdésre Leó pápa, mindig is ez volt az álláspontja a katolikus egyháznak, hogy lehetőleg a párbeszéd eszközével asztalnál rendezzék a vitás helyzeteket a társadalmak. Tehát egyszerre kétségkívül a békességszerzés az teológiai értelemben feladata a katolikus egyháznak és a katolikus egyház tagjainak, míg a Vatikánnak van egy kifejezetten diplomáciai küldetése, és ebben Leó pápa is az elődjei küldetését folytatja.
Csak hogy lehet-e ezt a küldetést sikerre vinni egy olyan világban, egy olyan rendszerben, ahol a katonai és a gazdasági erő dominál? A Szentszéknek egyik sincs meg.
Ugye itt a kérdésben néhány kifejezés elhangzott, amelyek rögtön értelmezésre szorulnak a katolikus nézőpontból. Mit jelent az, hogy siker? Sikere az, hogyha leteszik az emberek a fegyvert. Lehet, hogy leteszik a fegyvert fizikálisan, de közben ugyanúgy gyűlölettel fordulnak egymás iránt. Sikere az, hogyha kivonulnak valahonnan csapatok, de közben bennmaradnak olyan kémhálózatok, lejárató rendszerek, amelyek a háborúskodást más módon vívják. Tehát szerintem nehéz lenne megfogalmazni legalábbis katolikus szempontból azt, hogy van-e egy sikerrátája mondjuk a Vatikánnak, a Szentszéknek, az viszont bizonyos, hogy rengeteg eszköz áll rendelkezésre. Mondok csak egy nagyon egyszerű példát, ami talán segít a kedves hallgatóknak fókuszt váltani abban, hogy még kétségkívül az államközi eszközrendszer az nagyon sokszor fegyverek, gazdasági szankciók eszköztárával tud élni, akkor mondjuk milyen eszköztára van a katolikus egyháznak, de én szívesen fogalmazok így, hogy a jó Istennek. Talán sokak szemében ott van még az a kép, amikor nem tudom pontosan megmondani, de talán a Ferenc pápa temetési miséjére készülődve Zelenszky elnök és Donald Trump elnök is jelen volt ezen az eseményen. De készült egy olyan fotó kettőjükről, amikor a szinte teljesen üres Szent Péter Bazilika egyik, mondjuk így fél első helyén ketten ülnek, nagyon közel egymáshoz, tolmácsok nélkül, egy-egy széken is beszélgetnek. És azt gondolom, hogy ez a kép nagyon sok mindent elárul, hogy a katolikus egyháznak, a hitnek, a vallási szervezeteknek nagyon sokszor nem az a feladatuk, hogy direktben kivegyék a fegyvert a háborúskodók kezéből, hanem akár csak egy békés teret, egy védett burkot biztosítsanak ahhoz, hogy ami nem megy a tárgyalóasztalnál, ami nem megy a harctéren, az akár mehet egy templomnak a szegletében. És ezek nyilván lehet azt mondani, hogy naivitás, hogy vajon egy ilyen beszélgetés vihet-e előre dolgokat, de azt látjuk igenis, például az említett példa 23. János, majd őt követően 6. Pál is, és nekik nagyon sokat köszönhetünk, aki még nem olvasta, javaslom a Pácem in Terris béke a földön kezdetű enciklikának az elolvasását. Hát háborgott nagyon sokszor a világ, és láthatjuk azt, hogy igenis nyilván a pápákra figyelünk, de a pápáknak vannak munkatársai, például Ferenc pápának a ilyen értelemben jobb keze volt Mateo Zuppi bíboros, aki az ukrán-orosz konfliktus kirobbanása óta folyamatosan járta Kijevet, Moszkvát, próbált mindenkivel tárgyalni, és próbálta felajánlani a segítségét a Vatikánnak. Tehát vannak kézzelfogható lehetőségek, de az biztos, hogy a katolikus egyháznak egészen más az eszköztára, a béke előmozdítására, mint a világi nagyhatalmak vezetőinek. De mondok egy konkrét példát, amiben azt láthatjuk, és ez azért is lett konkrét, mert nagyon aktuális, még nem választották meg pápának Robert Francis Prevost bíborost, tehát direkt így hivatkozok rá, amikor ő a püspöki dikasztérium prefektusaként, mondhatnánk ezt, hogy egyfajta püspöki ügyekért felelős minisztereként a Vatikánnak, egy Twitter vagy X üzenetben reagált Donald Trump elnöknek azt hiszem migrációval kapcsolatos politikájára. Tehát miért ne használhatnák az egyház hivatalos képviselői a modern eszközöket, most itt kommunikációs eszközökre gondolok, arra, hogy kifejezzék akár egyetlen értésüket bármely világ vezetőjének a békességszerzéssel, vagy a társadalmi békével kapcsolatos megbotránkoztató, romboló cselekedeteivel szemben. Tehát sok eszköz van a katolikus egyház kezében, de ezek az eszközök egészen más eszköztárból kerülnek ki, ezt aláírom, és igazából szerintem ez így életszerű, mint a nagyhatalmaknak a hatalmi eszköztára.
Hát hangsúlyozni kell itt, hogy egyrészt a Szentszék geopolitikai súlyát egy olyan rendszerben kell értelmezni, amikor a klasszikus értelemben véve a Vatikánnak nincs geopolitikai önérdeke. Tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ha innen nézzük, akkor független szereplőként van jelen a történetekben. Említett ön itt az imént a Pace Interist. Ez szerint a béke nem csak a háború hiányát jelenti, hanem igazságon, szeretetten, meg közös felelősségen alapuló rendet is. Ugye így hangzik, hogy igazság, igazságosság, szeretet és szabadság. A jelen geopolitikai körülmények között lehet ezt alkalmazni, vagy ezek szép szavak, de igazából a mai valóság nem erről szól.
Hát olyannyira lehet alkalmazni, hogyha hiányozna az, amit a Pacem in Terris enciklika is megfogalmaz, de azóta több pápa ki is emelte ezt, akkor egy hamis béke koncepciót építenének föl akár a keresztény értékrendet nem követő világi társadalmi berendezkedések, mondjuk így nemzetek is. Tekintsünk csak az ukrán és orosz konfliktusra, ahol vannak olyanok, és azt kell, hogy mondjam, hogy a jelen beszélgetésünkkor aktuálisan regnáló kormányzat is, mintha ezt a hangsúlyt képviselné, hogy mindegy, hogy ki kezdte a konfliktust, tegyük le a fegyvert, és ez majd önmagában békét fog eredményezni. És amit ön az előbb említett, ez az úgynevezett igazságosság szempontja, ez ebből a helyzetből hiányzik. Tehát itt azért valaki valakit megtámadott, valakik legyilkoltak ártatlan emberek tömegeit, és csak úgy, ha letesszük a fegyvert, és nem teszünk rendet, és nem kap büntetést az, aki bűncselekményeket követett el, akkor az igazságosság szempontja az sérül. És ezért hangsúlyozza azt a katolikus egyház, és ez a katolikus társadalmi tanításnak egy lényegi eleme, hogy a béke önmagában nem tud megvalósulni, ha hiányzik belőle az igazságosság. Ezért is van egy ilyen latinos kifejezéssel, ez egy ilyen bevett fordulat, hogy justitiat pax. Igazságosság és béke, ők kéz a kézben járnak, ezt a legutóbbi két pápa, Ferenc pápa és Leó pápa is hangsúlyozta. És ez, amikor ezt artikulálja, hangsúlyozza a katolikus egyházi vezetés, a mindenkori katolikus egyházi vezetés, ezzel fölhívja a világ vezetőinek a figyelmét, hogy ne hagyják magukat álbékék, látszatmegoldások felé terelni, hanem törekedjenek arra, hogy a szenvedők, nyilván a háborúnak azon túl, hogy vannak érdekcsoportjai, kirobbantói, haszonélvezői, illetve feltételezhető, hogy lehetnek ilyenek, amelyet rengeteg szenvedője van. A szenvedők miatt úgy lehet igazán valódi békét teremteni, tartós békét teremteni, hogyha nem hagyjuk figyelmen kívül az igazságosság szempontjait. De van egy nagyon fontos másik megállapítás akkor ebben a Pacem in Terris enciklikában, ha már erre fókuszálunk, ami a békét, ahogy ön is fogalmazott, nem egy statikumnak tekinti, hogy nem lőnek, nem dörögnek fegyverek, nem utálkozik senki a másik ellen, ez ugye egy ilyen a háború hiánya lenne gyakorlatilag. De a béke az egy cselekvő folyamat, valaminek az eredménye. A béke nem áll be magától, mint ahogy kezdtük a mai beszélgetésünkben azt, ahogy mondtam, hogy mindig jelen volt valahogy a háborúskodás, az ellenkezés az emberiség történetében. A békéért dolgozni kell, és ez úgy szerepel a Pachamankori kifejezésben, hogy a béke új neve fejlődés. Ez pedig azt jelenti, ezt üzeni a katolikus egyház, és ezt képviseli a katolikus társadalmi tanítás, hogy ahhoz, hogy a háborúnak vége legyen, egy konkrét háborúnak, vagy a háborúskodás egy bizonyos típusának, ahhoz a világ társadalmának meg kell tudnia haladni korábbi önmagát. Valamire hív bennünket egy háborús helyzet, hogy fejlődjünk valamiben, és ezt persze nyilván le lehet fordítani egy Gáza-övezetben, egy iráni izraeli konfliktusban, egy orosz-ukrán konfliktusban, vagy éppen a Donald Trump, fogalmazzunk így, hogy béketeremtő, szándékú, háborúskodó politikájának az értelmezésében.
Gyakran írja a világegyházat az a kritika, hogy miért kell neki beavatkoznia az állam dolgába, miért kell neki világi dolgokba beavatkoznia. Nyilván ott a másik fél, amely azt mondja, hogy nem avatkozik be kellő súllyal a világegyháza világi dolgokba. Ott van a második vatikáni zsinat, amelynek a fényében nagyon világosan kirajzolódik, hogy az egyháznak és az államnak a nemzetközi konfliktusok kezelésében milyen viszonya van. A zsinatnak az alapkoncepciója az, hogy az állam és az egyház ugyan egymástól független entitások, de mindkettőnek a feladata a közösség és a közjónak az előmozdítása. És ott van a katolikus államelmélet is, amely a kölcsönös tiszteletre és az egymás felé való nyitottságra épül. Meg lehet ezt értetni a mai emberével, aki azt mondja, hogy miért szól bele az egyház világi dolgokba?
Az egész témát érintően két kifejezésnek a kapcsolata vagy az együttállása lenne fontos, egyszerre a függetlenség és a partnerség. A függetlenség azt jelenti, hogy ahogy elvárjuk mi keresztény emberek, mondjuk mi katolikusok, hogy egyetlen állam se szóljon be abba, hogy mi hogyan éljük meg a hitünket, ugyanúgy szerintem joggal várja el minden állam berendezkedés, hogy a katolikus egyház ne szóljon bele abba, hogy egy adott államberendezkedés hogyan hozza a törvényeit, és hogyan akarnak ott az emberek élni. Most nyilván egy demokratikus berendezkedésről beszélek alapvetően. Tehát ez a függetlenség oldala. Ugyanakkor lehet, hogy érdekes lesz ide behozni, de Gulyás Gergely miniszter úrnak van egy nagyon érdekes kifejezés, amivel többször élt, hogy egészséges egyházak nélkül nem képzelhető el egészséges társadalom. És ez önmagában foglalja azt, hogy igenis hatása van, én úgy fogalmazok, hatása kell, hogy legyen az egyházaknak akár a nem hívők életére is, és hogy miért szól bele, hát mármint hogy az egyház a társadalmaknak a működésébe, hát az a mi küldetésünk, hogy a föld sója legyünk, hogy kovászként abban a közegben, társadalomban, ahol vagyunk, ott elsősorban a cselekedeteinkkel, de akár a szavainkkal is, olyan hatást fejtsünk ki, ami szerintünk, keresztények szerint jót tesz az adott társadalomnak. Tehát egy ilyen küldetésünk van. És idehoznám egy olasz politikus, már elhunyt, egy olasz kereszténydemokrata politikus Igino Giordaninak a kifejezését, aki azt mondta, mert azért a kérdés szerintem ezt a területet járja körül, vagy pedzegeti, hogy most politizáljanak-e a keresztények, és legyen-e politikai jellegű véleménye egy egyházi vezetőnek. Azt mondja Igino Giordani, hogy a szeretet gyakorlásának az egyik legmagasabb szintje a politikában való részvétel. Abból a szempontból, hogy aki politikával foglalkozik, az a közügyekkel foglalkozik, az azért kell föl reggel, azért dolgozik egész nap, hogy másoknak jobb legyen, hogy mások ügyeit ő előbbre vigye. És ha ez a idea a politikának, ez a kétségkívül ritkán tapasztalt eredeti küldetése lebeg a szemünk előtt, akkor már is értjük azt, hogy a kereszténységnek természetesen van közéleti küldetése. Én azt gondolom, az lenne a szerencsés, csak erre kevés jó példát tudok mondani, hogy ha ez a bizonyos általam említett függetlenség és partnerség, ez üdvösen megvalósulna minden egyes társadalomban, ahol a kereszténység képviselőinek volna egy olyan helyes arányérzékük, hogy nem akarnak mindenbe beleszólni, de nem is akarnak teljesen kivonulni és hallgatag módon bármiféle visszaérést, gazemberséget, korrupciót, háborúskodást eltűrni. Olyasmi kép él bennem, hogy talán a katolikus egyháznak, a Vatikánnak, a Szentszéknek egyfajta világító torony szerepe van a világban. Nem vesszük ki a kormányt a kormányos kezéből, nem irányítgatjuk a hajókat, de utat mutatunk, és az útmutatás, ez igenis egy adott esetben egy harsány dolog, tehát főleg, hogyha egy sötét helyzetet képzelünk el egy éjszakát, ott azért a fény az áthasít azon a sötétségen, irányt, utat mutat, felemel egy mutató ujjat, integet, hogy ha-hó, erre gyertek, mert erre felé biztonságos. Amikor csöndben van a katolikus egyháznak az intézményrendszere, az pont olyan, mintha egy ilyen világító tornyot lekapcsolnánk. És ezért én teljességgel ismervén a katolikus egyház tanítását, és igyekszem is azt képviselni, elfogadhatatlannak tartom azt a hozzáállást, hogy az egyház ne politizáljon abban az értelemben, hogy ne szólaljon meg közéleti kérdésekben. Az, hogy mikor, milyen arányérzékkel, az nyilván aktuális ügyekben és aktuális kultúrákban eltérő lehet. De az, hogy ne szólaljon meg, az a saját küldetésével való szembe haladás lenne.
A beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy miben mérhető a siker, meg lehet-e mérni a sikert, és ugyanígy, ha azt mondom, hogy van-e ereje az érdemi változtatásra a világegyháznak, akkor meg lehet kérdezni, hogy rendben, de hogy mit jelent az érdemi változtatás, de hogy olyan értelemben teszem fel a kérdést, hogy Ferenc pápa felismerte és elismerte azt, hogy az egyház meggyengült, és hát inkább egy lobby szervezet, mint a kicsik és kitaszítottaknak az apokaliptikus ügyvédje. Van ereje változtatni a világegyháznak?
Én még azzal is vitatkoznék, hogy talán azt ismerte föl Leó pápa, hogy meggyengült az egyház, bár tett erre vonatkozó erősen önkritikus kijelentéseket nem is egyszer, sokat is tudnánk tőle akár idézni. Azt ismerte föl szerintem egyértelműen Ferenc pápa, és emiatt bátran nevezhetjük őt reformpápának, hogy lemaradt a katolikus egyház intézményrendszere azon küldetés megvalósításában, ami most a 21. században a feladata lenne a katolikusoknak. És ennek az egyik fő eredője, az ő látása szerint, fogalmazhatnánk így, az az, hogy még saját magát sem ismeri a katolikus világegyház, hogy micsoda fantasztikus talentumok, lehetőségek rejlenek, fogalmazzunk így, hogy az univerzális egyház egyes szegleteiben. És ezért egy nagyfokú belső reformációba, egy megújításba, megújulási folyamatba kezdett Ferenc pápa, és ennek a gyümölcseit már most látjuk, ezt nagyon leegyszerűsítve és szakszóval, teológiai kifejezéssel szinodális folyamatnak is nevezhetnénk, és nagy öröm, hogy Leó pápa, amikor kilépett arra a bizonyos erkélyre, majdnem pontosan egy évvel ezelőtt, ugye tavaly május 8-án, akkor két kifejezést alkalmazott. Az egyik a béke fontosságára hívta fel a figyelmet, ami a mostani beszélgetésünknek is a középpontjában áll, másrészt pedig elkötelezte magát ezen szinodális megújulás mellett. Ez pedig azt jelenti, hogy egyetért azzal, és azt a gondolatot viszi tovább, hogy a katolikus egyház az nem valamiféle tökéletes, szentett gyülekezete, hanem egy olyasfajta, most Ferenc pápát fogom idézni, mint egy tábori kórház, amelynek nyitva van az ajtaja, ahova be lehet menni, ahol a bent lévők sem hibátlanok, nem szuperegészségesek, és ilyen szempontból a kereszténység az nem egyfajta morális felsőbbrendűséget jelent, mert ennek az eltévedését azért láthattuk az elmúlt évtizedekben, akár évszázadokban, hanem a kereszténység az egy meghívás arra, hogy támogassuk, segítsük egymást, és az ítélkezés helyett az irgalom szempontja érvényesüljön. Ez az az út, amin, hogy is mondjam, elindított vagy korrigált bennünket, mint univerzális egyházat, világegyházat Ferenc pápa, és azt látjuk, hogy Leó pápa ugyanezen az úton kíván tovább haladni, nem valamiféle elit egyházat kíván tovább folytatni, hanem hasonló nyelven beszél, mint az elődje, kétségkívül a habitusa egy kicsit más, de azt látjuk, hagyd mondjak egy ilyen nagyon érdekes és teljesen aktuális példát, hogy most jelent meg egy könyv egy angol nyelvű szerzőtől, aki elemzi az első évét Leó pápa tevékenységének, és azt mondja, hogy hát ugye a Leó az ugye az oroszlánnak a kifejezése is lehet, tehát hogy ugye ez latinul az oroszlán az Leó, hogy olyan oroszlán a Leó pápa, aki tudja, hogy mikor kell egy nagyot üvöltenie. Látszólag egy csendes, mosolygós habitusa van, de ha kell, akkor megszólal. És talán ezzel példát ad minden kereszténynek, legalábbis minden katolikus embernek. A mi feladatunk nem az, hogy ha már háborúskodás van a világban, akkor további háborúskodást, feszültséget szítsunk, hanem türelemmel, szeretettel, irgalommal kísérjük a mindannyiunk sebzettségét, és ebben a saját magunk sebzettségét is, de amikor pedig ellene kell mondani valaminek határozottan, akkor emeljük fel a mutatóujjunkat, legyünk ilyen világító torony az éjszakában, és mondjuk azt, hogy az egy helytelen út, ez pedig egy helyes út.
Gégény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke, katolikus teológusa, mai napra kész vendége a Szentszék békediplomáciájáról, geopolitikai erejéről, súlyáról, szerepéről beszélgetünk. A 70-71 éves 14. Leó pápa, róla beszélt ön az imént, azzal, hogy ő magát a béke küldöttének nevezte, az egyértelműen behatárolta, hogy a nemzetközi porondon milyen szerepet szán magának?
Hát már az is egy behatárolása, vagy egy pápai küldetés tudatnak a kinyilvánítása és felvállalása, hogy a Leó nevet választotta, ahogy azóta már tudjuk, mert ő maga nyilatkozott, nagyon szorosan közel áll hozzá a névben elődje 13. Leó pápa, aki egy forradalmi, akkor nevezhetjük úgy, hogy ez ipari forradalmi és egy társadalmi átalakulási helyzetben vezette a katolikus egyházat. És a Leó névválasztás az egyszerre a digitalizálódó világ kihívásaira adandó válasz, de az ön kérdésére adandó válaszom pedig az az ebben a szempontból, hogy 13. Leó is nagyon-nagyon sokat foglalkozott szociális, társadalmi kérdésekkel. És 14. Leó nagyon egyértelműen azt érzi a saját küldetésének, pápai küldetésének, hogy nagyon közel legyen a társadalom kihívásaihoz, problémáihoz, kríziseihez, és ezekre igyekezzen minél direktebb, minél, hogy is mondjam, használhatóbb segítséget, támpontot adni pápaként a mindenkori és a világ bármely pontján lévő embereknek.
A multipoláris világrend erősödésével a Szentszéknek a mozgástere nőhet, vagy csökkenhet? És itt beszélhetünk akár arról is, hogy ugye a már említett Donald Trump megalapította a béketanácsát, a saját béketanácsát, talán fogalmazhatunk így is, amelyhez a Szentszék nem csatlakozott, hangsúlyozva, hogy nem kíván párhuzamos struktúrákat építeni az ENSZ mellett.
Nagyon örülök, hogy ezt szóba hozta, mert egyrészt ez egy kemény üzenet, ha úgy veszük a Szentszék részéről, ugye ezt nem is a Leó pápa, hanem Piotr Parolin államtitkár válaszolta egy újságírói kérdésre, ahol megkérdezték, hogy kapott-e meghívást Leó pápa is részt kíván-e benne venni. Nemleges, elutasító a Vatikán válasza, és bár látszólag kimarad valamiből ezzel a Vatikán, ez a kimaradás, ez egy nagyon fontos és hangsúlyos olyan üzenet, ami ugye itt több kérdés érintette már azt, hogy lehet-e valós ereje, valós diplomáciai potenciálja a Vatikánnak. Hát például az, hogy valamiben nem vesz részt a Vatikán, amiben mondjuk elvárnák, hogy részt vegyen, ez egy nagyon komoly, mondjuk így visszatérve a saját korábbi példámhoz, felemelt mutatóujj. Egyrészt, ahogy ön említette, valóban, és a Piazza Parolin válaszában ott is volt, hogy már létezik egy globális szervezet, ez az ENSZ, amelynek a küldetése nagyon hasonló ahhoz, amit Donald Trump kezdeményezett, és ami gyakorlatilag ő köré épült, tehát ezt nem is kell nagyon finomítani, hogy ez nem is egy amerikai középpontú béketanács, hanem ez egy Donald Trump központú béketanács, és itt azért rengeteg alapvető kérdés merül föl, hogy mi lesz majd, ha már nem Donald Trumpnak hívják az Amerikai Egyesült Államok elnökét. Akkor megszűnik ez a béketanács? Vagy az ő örök életére ő lesz ennek a vezére? Sok ilyen alapvető, mondjuk így közjogi és diplomáciai kérdés merül föl, de ami sokkal fontosabb, egyszer újságíró kérdésre úgy válaszoltam, hogy mi lesz majd, ha Vladimir Putyin is kitalál egy újabb béketanácsot, aztán megint valaki kitalál egy béketanácsot. És itt jön vissza az, amit már úgy említettem, hogy függetlenség. Azért sem vesz részt a Vatikán az ilyen, mondjuk így államközi béketanács kezdeményezésekben, mert maga a Vatikán az egy egészen más berendezkedésű, mint a legtöbb állam, ugye alkotmányos teokrácia, azt hiszem hivatalosan ez a Vatikánnak a megjelölése, és hát nincs még egy ilyen állam. Ilyen szempontból nem áll be a 27. vagy az 58. vagy a 190. tagként más országok sorába Vatikán, hanem megtartja, ez a helyes, ha így tesz, hogy megtartja a saját önálló identitását, és nem plusz egy szavazat még a pápától. Most képzeljük el, hogy szavaznak egy ilyen béketanácsban, és akkor ugye tudjuk nagyjából, hogy mely országoknak a képviselői ülnek ott, és akkor ők vannak 27-en, és akkor mi lesz, hogyha a pápa erre szavaz, vagy arra szavaz. Nagyon helyes, hogyha a katolikus egyház úgy tekint magára, mint aki nem folyik bele konkrét vitákban, hanem továbbra is, mondjuk így visszatérve egy másik hasonlatomhoz, nem az egyik hajó a flottában, hanem ő a világító torony. És ez egy nagyon határozott, szabaduljon ezt így fogalmaznom, hogy kapott egy pofon Donald Trump a Vatikántól ezzel az elutasítással, mert azt próbáltam követni így a megszólalásokat ezen béketanács kapcsán, hogy inkább nem válaszoltak más országok, tehát nem azt mondták, hogy nem lesznek ott, hanem inkább azt tudjuk, hogy kik azok, akik igennel válaszoltak, de a leghatározottabb nemet a Vatikán mondta. És ezzel egyben az egész kezdeményezésnek az erkölcsi értékét is beárazta. Ha most belegondolunk, ez bizony egy nagyon erős diplomáciai, hogy is mondjam, önmagában azt mondhatnám, hogy egy erő, hiszen bárki a világ bármely táján, Dél-Koreában, Afrika bármely országában elolvassa ezt az üzenetet, szembesül vele, hogy van egy úgynevezett béketanács, amire a Vatikán az azon való részvételre, még akár olyan részvételre, mert az ENSZ-nek sem hivatalosan tagja, hanem megfigyelő státusszal rendelkezik az ENSZ tevékenységét, illetően a Vatikán, tehát megfelelő státusza van jelen az ENSZ tevékenységében, akkor az azt mondja, hogy hát ezzel valami gond lehet, hiszen a Vatikán elutasította a velük való kapcsolatot. És ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy ha ez valóban így van, akkor igenis a Vatikánnak nem csak lehetősége van, hanem ereje is van, hogy formálja a mondjuk így béketörekvéseket, és akár rámutasson a álságos, gyanús, hamiskás, béketörekvésnek nevezett diplomáciai lépésekre.
Zárásként a Szentszéknek a békediplomáciája az tud-e követendő minta lenni a világi diplomácia számára, vagy ez egy hát alapvetően nem reprodukálható modell, meg lehet szívlelni, meg lehet hallgatni a pápa nagypénteki felhívását, ami várhatóan ismét a békéről fog szólni, de hogy igazából ezt a világi diplomácia ezt nem tudja magáévá tenni, mert hogy nem olyan a természete, hogy magáévá tudja tenni.
Egyértelműen nem olyan a természete a világi diplomáciának, mint a vatikáni diplomáciának. Ettől függetlenül vannak olyan mintázatok, és különösen is a Vatikán megszólalásának a stílusa az példaértékű lehet a világi diplomáciák számára. Hogy konkrétabban fogalmazzak, nagyon sokszor érezzük azt, hogy egy vezető politikus, egy miniszterelnök, egy államfő kiáll valahova, mond valamit, de mindannyian vonogatjuk a vállunkat, hogy hát ezt a ChatGPT is kitalálhatta volna, tehát hogy semmi meglepetés nem volt, nem mondott is valamit, nem is mondott, olyan langyoskás volt. Mert a világi diplomácia nagyon sokszor a nyilvánosság előtt a megúszásra játszik, aztán majd a színfalak mögött mi lejátszuk, hogy mekkora pofon ne adjak, hogy most egy ilyen klasszikus diplomáciai elvel éljek. Ehhez képest azért mégiscsak azt látjuk, hogy az elmúlt időszakokban én akkor születtem, amikor II. János Pál pápát pápává választották, tehát hogy előtte nekem csak tanulmányaim vannak, azóta viszont tapasztalatom van arról, hogy hogyan működnek a pápák, és hogyan kommunikálnak a pápák, hogyan intézik a diplomáciai ügyeket. Egyszerre azt látjuk, hogy gyakorlatilag mindenkit fogadnak. Tehát azt hiszem, hogy Hitler az egyetlen olyan politikai vezető, akit nem fogadott az aktuális pápa, de egyébként nem azt mérlegelik, hogy én egyetértek-e azzal az emberrel, aki velem találkozni akar, és szerintem ez önmagában már egy beszédes cselekedet. Tehát az, hogy bárkit fogad a pápa, mondjuk Frankót, mondjuk Orbán Viktort, mondjuk Donald Trumpot, tehát nem azt jelenti, hogy egyetért az adott személlyel, hanem megtiszteli az adott országot. Tehát nem mondja azt, hogy veled nem találkozok, hogy veled szívesebben találkozok. Ugyanakkor, amikor diplomáciai kérdésekben békességet, háborúskodás elítélését illető kérdésekben megszólalnak a pápák, akkor ott általában azt kell, hogy mondjam, hogy nincs hamis kártyázás, nincs immel ámmalkodás, hanem határozott és adott esetben kemény szavak hangzanak el. Azért is említettem II. János Pál pápát, mert élénken él bennem, és számomra megdöbbentő tanúságtétel volt, amilyen keményen ő az olasz maffia ellen is felemelte a szavát, és ugye hát van-e hatása a diplomáciának? Hát azért a kommunizmus és a szovjet blokk összeomlásához bőven van köze annak, hogy egy ebből a blokkból kikerült pápa keményen szembe helyezkedett, és a szavaival irányt mutatott, hogy minek legyen vége, és merre kellene tovább menni. Tehát szerintem sok-sok dolgot eltanulhatnak a világi vezetők, az egyenesebb beszédet, az őszintességet, a nem hamis kártyázást, ezeket mind példaként mutatja föl a Vatikán minden egyes állami vezető számára.
Gégény Istvánt, a Szemlélek Alapítvány elnökét, katolikus teológust hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a gondolatait.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Áldott ünnepet, békés napokat kívánok. A viszonthallásra.